Ez az ígehirdetés elhangzott 1990. március 4-én. A téma a Szent Szellemmel való keresztség szükségessége. Isten megbízásából ígét hirdet Frank testvér. Dicsőség és hála legyen az Úrnak a csodálatos reménységét és bízalomért, amelyet magunkban hordozhatunk. Ő volt az, aki azt mondta, elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, és visszajövök, hogy magamhoz vegyelek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszünk, vagy hisszük, hogy ő beteljesíti az ő ígéretét, és hisszük, hogy ez a mi korszakunkban fog megtörténni. Teljes meggyőződésből hiszem ezt Isten ígéjének alapján. És a szkeptikusok mondhatják ugyan, ezt már mindig is állították a hívők, már évszázadok óta mondják ezt, és várnak rá. Csak hogy évszázadokkal ezelőtt a bibliai prófícia még nem volt beteljesedve. Ez az az idő, ez az a nap, amelyben Isten ígéje sokféleképpen beteljesedik. És maga az Úr is azt mondta, amikor látjátok mindezen dolgok beteljesedését, emeljétek fel fejeteket, mert tudjátok, hogy közeledik a megváltásotok. Mások sejtették ugyan, mi viszont tudjuk. Ez a különbség. Akkor tudjátok, nem akkor gondoljátok, hanem akkor tudjátok, hogy közeledik a megváltásotok. Létezik egy üdvös tudat, egy meggyőződést, amely bibliai alapokon nyugszik, amely Isten csalhatatlan ígéjén alapszik. És akár nevetnek is rajtunk az emberek, akkor majd a mi szánk nevetéstől lesz tele, és a nyelvünk a diadalmaskodástól. Már többször is elmondtam, ma néha egy kicsit úgy néz ki, nem illik talán itt ezt mondani, hogy ostobák vagyunk, de akkor majd a többiek lesznek azok, akik így állnak ott, és mi újongani fogunk, és mindig az Úrnál, az Úrral leszünk. Pál apostol meg is írta, hogy így vigasztaljátok tehát egymást ezekkel a szavakkal. Ez egyben vigaszt is jelent. Már is csodálatos énekeket énekeltünk, ezek már is abba az irányba mutatnak, amerre Isten szelleme tovább szeretne haladni velünk. Különösen az az ének, amelyet az öröm olajáról énekeltünk. Ezért eszembe jutott a Máté 25. fejezete, az egyik csoportnak volt elég olaja, a másiknak pedig nem. Egy rész belőlük bejutott a dicsőséges menyegzői vacsorára, a másik pedig nem. Milyen komoly szava. Ma még a Máté 25-ben áll, holnap már valósággá válhat, hogy az egyik csoport bement a menyegzői vacsorára, a másik pedig kint maradt. Holnap, ami ma a Máté 25-ben megvan írva, az egyik csoport számára csodálatos beteljesedés lehet, a másik csoport számára pedig súlyos csalódás. Meg tudjátok-e érteni, milyen komolyság rejlik a teljes evangélium íge hirdetésében, amelynek célja, hogy felkészítse a gyülekezetet, ami szeretett Urunk dicsőséges és csodálatos visszajövetelének eme napjára, ami vőlegényünkre, a menyasszonyra való tekintettel, ő a vőlegény. És ezért beszél a Szentírás egy menyegzői vacsoráról. Minden fogalomnak megvan mindig a maga helye. Amennyiben megtanultuk volna, hogy minden fogalmat mindig ott hagyjunk, ahol le van írva, abban a kontextusban, ahova tartozik, már is sokat segített volna rajtunk. Kérem, ne üljetek itt úgy feszülten, hanem lazítsatok, és engedjétek, hogy az Úr szava szóljon hozzátok, érintsen benneteket. A Zakariás negyedik fejezetével szeretném kezdeni. A Zakariás negyedik fejezet, és pedig itt a hatodik vers. Zakariás 4, itt a hatodik vers. Erre fel a következő felvilágosítást, vagy tájékoztatást adta nekem. Így hangzik az Úr szava Zerubábelhez. Nem hadseregek erejével, és nem erőszak bevetésével történik, hanem az én szellemem által. Így szól az Úr, a seregeknek ura. Nem egy nagy evangélista, sem egy nagy próféta, hanem az Úr maga akar hatalmasan munkálkodni az ő szelleme által, és mindent megvalósítani, ami szükséges. Mert a szellemi dolgokat csak a szellem tudja véghez vinni, vagy kieszközölni. És valóban szükségünk van a Szent Szellem közvetlen beavatkozására a mennyből most a végén, úgy, ahogy az elején is volt. Ugyanebben a prófétában, Zakariás prófétánál, a tizedik fejezetben az áll, erre kellett gondolnom, amikor énekelve lett, hogy az áldás esőjének hullania kell, vagy hulljon. Zakariás tizedik fejezet. Kérjetek az Úrtól, kérjétek az Úrtól, hogy eső hulljon, a késői eső és a korai eső idején, tehát mindkettő, nem csak a korai, hanem a késői eső idején is. Isten mindkettőt megígérte az ő igéjében, és az áldás esője mindig a Szent Szellem kiáradásával és működésével együtt jár. Vannak különleges íge szakaszok, amelyeket figyelembe kell vennünk. Szeretnék néhányat felolvasni még ezek közül, például az Ézsaiás 44. fejezetének, Ézsaiás 44. fejezetének a harmadik versét. Ézsaiás 44, a harmadik vers. Mert ahogy kiárasztom a vizet a szomjazó földre, és áradást a kiszáradt, megszikkadt földre, úgy akarom kiárasztani az én szellememet a te magodra, és áldásomat a te utódaidra. A szellem kiáradásával összekapcsolódik Isten áldása, és ez az áldás bőségesen kell, hogy hulljon vagy jöjjön az isteni vetőmagra. És szívből kérek mindenkit arra, hogy ne adjon teret a következő gondolatnak. Ó, de hiszen még nem vagyok abban az állapotban, amelyben kellene lennem, és ez és amaz még nem tetszik nekem, és biztosan az Úrnak sem. De hadd vessük bizodalmunkat Istenben, hiszen azért jövünk össze, hogy segítséget kapjunk, hogy Isten szelleme továbbra is hatással legyen ránk. Ha már minden olyan lenne velünk, hogy valóban mindenben Isten tetszésére lennénk, akkor megtörténhetett volna, mint Énók esetében, hogy Isten már is elvitt volna minket. De hiszen ő vár, amíg eljön az a nap, amikor hazavisz minket az ő dicsőségébe. Ezek a bibliai idézetek, amelyeket már is felolvastunk, nagyon egyértelműen nyilatkoznak. Isten ki akarja árasztani az ő szellemét, nem hadseregek, sem erőbevetése által, hanem az én szellemem által, mondja az Úr. Ez csak Isten szelleme által történhet meg, kell megtörténjen, mindig összhangban Isten igéjével. És ma egész nyugodtan tartunk egy Bibliaórát Isten színe előtt, hiszen nem kell mindig teljes erővel prédikálni. Hiszen tarthatunk mi itt egy ige szemléletet Isten jelenlétében, de meg kell kérnünk Istent arra, hogy hagyjuk ki belőle, vagy ennél fogva a saját gondolkodásunkat, és merüljünk el az isteni gondolatokban. Amint tudjátok, a különböző tanítások és nézetek révén egyszerűen szükséges, hogy teljesen megszabaduljunk tőlük, és úgy gondolkodjunk, ahogy Isten gondolkodik, és azt mondjuk, amit Isten mondott, és úgy higgyünk, ahogy az írás mondja. Amint tudjátok, gyakran előfordulhat, hogy amikor a szellemkeresztség élményéről és az ajándékokról beszélünk, amelyek kilettek árasztva és az emberek között felosztva, felmerül az az érv, amennyiben megvan bennem a szeretet, vagy a szellem gyümölcse, vagy annak gyümölcsei, kérlek, hagyjuk mindent a maga helyén, ahová tartozik. A szellem gyümölcseit ott vagy oda, ahová tartoznak, és az ajándékokat is ott vagy oda, ahová tartoznak. És ezt szeretném egyértelműen kiemelni. Sem az egyiket, sem a másikat nem fogjuk megkapni a valóságban a szellem keresztség nélkül. Hallottátok, tudomásul vettétek, sem a gyümölcsök, sem az ajándékot. Nem lehetnek meg, ha csak nem lett kiárasztva a szellem, amelyben a gyümölcsök és az ajándékok benne vannak. És még egy nagyon-nagyon fontos gondolat. Isten ígéjét olvasása közben mindig oda kell figyelni, magáról az élményről van-e szó, vagy azután van utalást téve arra, hogy hogyan lép működésbe a gyülekezet, mint a szellemmel telített gyülekezet, a különféle ajándékokkal, szolgálatokkal, tisztségekkel, erőkihatásokkal, és így tovább. Ha tehát maga az élményről van szó, akkor csak azokat a bibliai idézeteket kell figyelembe vennünk, amelyek az élményt le is írják, és nem másokat, amelyek nem írják le. Elég világos? Jól aludtatok-e mindannyian? Követni tudjátok-e a kifejtést, a magyarázatot? Hiszen ez nagyon fontos. Amennyiben később a gyülekezeti életről olvasunk, arról, hogy Isten hogyan működtette az egyes ajándékokat, akkor nem az élmény magáról van szó, hanem azokról, akik megtapasztalták Istent, akik részesültek ebben az élményben. Talán mégis világosan ki kell mondanom, hogy mindenki megértse. Aki elolvassa az 1. Korintus 12-t, és abból a 28. versig, és aztán ezt az élményre vonatkoztatja, az élete legnagyobb hibáját követi el. Ott ugyanis ez áll. Vajon mindannyian nyelveken beszélnek-e, mindannyian profétálnak-e, mindannyian apostolok-e? Nem. Isten szétosztotta az ajándékokat, de a bibliai idézet nem áll kapcsolatban a szellemkeresztség élményével. Megértettük ezt. Ez egyszerűen elengedhetetlen, és ha valahol pontosságra van szükség, akkor az élő Isten gyülekezetében határozottan. Az ajándékok, amelyeket Isten a szellemkeresztség által kioszt, különbözőek. Ezt abból is láthatjátok, ha például mindenkinek meg lenne a gyógyítás ajándéka, meg lett volna gyógyítás ajándéka, akkor nem lett volna szükség arra, hogy az embereket Jeruzsálembe szállítsák azért, hogy Péter árnyéka rájuk vetődjön. Akkor az összes hívő kézrátétellel imádkozhattak volna az emberekért, gyógyulj meg, gyógyulj meg ott, és így tovább. Értitek ezt? akkor nem kellett volna Pál apostol zsebkendőit a betegekre rakni, ha az összes körülöttük élő hívők ugyanazt az ajándékok megkapták volna, hiszen akkor ez felesleges lett volna, akkor mindenki azt tette volna, amit ez a két férfi tett. Nem, a gyakorlatban ez nem így van. A gyakorlatban Isten elosztotta a szolgálatokat és az ajándékokat is. Egy profétálnak nem kell apostolnak is lennie, egy tanítónak nem kell evangélistának is lennie, ahogyan egy evangélistának sem kell egy tanítónak is lennie. A feladatok és az ajándékok Isten házában, a gyülekezetben különbözőek. És aztán van például az a helyzet, amikor a Szent Szellem keresztségének, vagy a Szent Szellemmel való betöltöttségnek az élményéről beszélünk, akkor előfordulhat, hogy az emberek a Szentírást ismét a saját gondolataikkal olvassák, és nem Isten igéjéből veszik a választ, hanem anélkül, hogy észrevennék a saját válaszukat, megadják hozzá, és megismétlik azt, amit mások már régóta ismételgetnek, anélkül, hogy megértenék, hogy az, amit mondanak, egyáltalán nem felel meg a Szentírásnak. Két Biblia idézet szemlélteti ezt. Az apostolok cselekedetei második fejezetéből, apostolok cselekedetei második fejezet, a 37. vers és a 38. vers. Apostolok cselekedete 2, 37 és 38. vers. Amikor ezt hallották, úgy átjárta a szívüket, mint egy szúrás vagy döfés, és Péterhez és a többi apostolhoz fordultak a kérdéssel, mit tegyünk, tisztelt testvéreink? Péter így válaszolt nekik. Tartsatok bűnbánatot, és mindannyian keresztelkedjetek meg a Jézus Krisztus nevében, vagy nevére, bűneitek bocsánatára, aztán megkapjátok, figyeljetek a megkapjátok szó kifejezést, megkapjátok a Szent Szellem ajándékát. Sokan, egy egész hitirányzat, és valószínűleg még többen is ezt a megkapjátok, kapjátok szó kifejezést, már megkaptátokra választották. Aztán megkaptátok a Szent Szellem ajándékát, és ki tudja, hány évet tanítnak így, hogy mindenki, aki vízzel megkeresztelkedett, beteljesedett már Szent Szellemmel is. Ez egy egész vallási hitirányzat, és még több mások tanítása is, mert nem figyelnek a Szentírásra. A saját értelmezésüket adják, és ezt beolvassák a Szentírásban. Az egyik nagy emberük nyilván Kant volt, aki azt mondta, mindent ki kell olvasni a Szentírásból, de semmit sem szabad beleolvasni. Azt kell olvasni, ami írva van benne, de semmit sem szabad beleolvasni abból, ami a fejünkben van. Ha itt az van mondva, hogy megkapjátok, vagy azután megkapjátok, akkor ez egy ígéret, amelyet egy olyan ember kap, aki bűnbánatot tartott, hívővé lett, és vízben megkeresztelkedett. Ez egy ígéret, amelyet ez a hívővé vált ember kapott, de nem azt, hogy automatikusan már is részesült volna abban, ami ígéretben lett adva, hanem ezt az élményt még meg kell szereznie. Ugyanezt látjuk a Pálapostolnál is, amikor az apostolok cselekedetei 19. fejezete szerint Efézusba érkezett, ott a legfőbb gondja ezzel a hívő csoporttal az volt, megkaptátok-e a Szent Szellemet, miután hívővé lettetek? Ez a döntő, miután hívővé lettetek? Azóta, miután hívővé lettetek? Figyeljetek! A Szentírás olvasásakor pontosan oda kell figyelni a szavakra, hogy ne hagyjuk ki a lényeget, és talán melyik másokat is megtévesszünk. Ugyanígy a következő ígevers után tanítva van az is, hogy az emberek már is megkapták a Szent Szellemet. Pálapostól megkérdezte, megkaptátok-e a Szent Szellemet? Ezek az emberek őszinték voltak, és azt mondták, még azt sem tudjuk, hogy már megvan-e, vagy létezik-e. És aztán már nem volt sok oda-vissza, csak még egy dolog. Imádságok és kézrátétel, és a Szellem rájuk szállt, és nyelveken beszéltek, és profétáltak. Éppen ami ezt illeti, szeretném kiemelni, nevezetesen azt, hogy ami a nyelvünkön múlik, amely Jakab levele szerint a legnagyobb nyavaja lehet, amit magunkon vagy magunkban hordozunk. Nem tudom, hányan vannak tisztában azzal, mennyi kárt tud okozni, és már okozott a nyelv. Talán a tietek nem. Ti talán a dicséretes kivételek vagytok. De ha őszinték vagyunk Isten jelenlétében, akkor határozottan belekerültünk már mindannyian valamikor olyan helyzetbe, amikor nem tudtuk kordában tartani a nyelvünket, és gyorsan tüzet gyújtottunk, ahogy megvan írva, és a nyelv az egyetlen testrész, amelyet a pokol tüze nagyon gyorsan felgyújt. Milyen gyorsan okozhat egy kimondott mondat, egy egész katasztrófát, egy helyrehozhatatlan kárt, soha nem jóvá hozható kárt. Talán mi magunk nem is vesszük észre, de azok, akik szenvednek alatta, ők tudják, vagy tudni fogják. És éppen ez okból, mert a nyelvünket nem tudjuk önmagunktól kordában tartani. Isten úgy rendelkezett, hogy nyelvünket Isten tüze érintse meg. Nem csak, hogy a Szellem leszáll, hanem az isteni tűz is átjárja, vagy az isteni tűztől is át legyen járva, áthevítve ez a nyelv. És miért? Azért, hogy azután, mint új nyelv, hirdethesse Isten nagyszerű tetteit. Az isteni új élet, amely az ember lelkében van, most Isten Szellem által megtisztítottan, és az ember, aki fel lett kenve a Szellemmel, most már helyesen és méltósággal hirdethesse azokat a dolgokat, amelyeket ő maga átélt Istennel, és amelyeket az Úrral tett. Ezért van az, hogy a hívő ember nyelve valóban a kezdetektől fogva Isten által lett lefoglalva. Lehet, hogy ezt nem mindannyian értjük meg, de teljesen, egész teljesen, de higgyétek el, hogy ez nagyon fontos. De hiszen a pünkös napján a hívőknek nem tüzes szemek, tüzes fülek, vagy egy jobb szaglású orr jelent meg, azért, hogy szaglásuk javuljon. Voltak éppen, mi történt ott? Lángnyelvek jelentek meg, tüzes nyelvek, amelyek mindegyikükre szétosztódtak, és mindannyian megteltek a Szent Szellemmel. Nem hiszünk abban, ahogyan azt a karizmatikus mozgalom teszi, hogy ebben a mozgalomban a fejek mozognak, és az emberek valahogy a szájukat is mozgatják, és valami érthetetlent is mondanak magukban. Mi hiszünk egy bibliai szellemkeresztségben, szellemmel és tűzzel, amelyet mindannyian Istennel teszünk meg, és ezt az élményt mindannyian meg kell szerezzük. Egyetértünk ezzel. Egy más lehetőség mégsem létezik. Látjátok az Ószövetségben, Ézsás prófétánál és Joel prófétánál, Isten már nagyon különleges módon kiemelte, hogy mi fog történni. És ez megtörtént a pünkösd napján, és addig fog tartani, amíg az élő Isten gyülekezete ezen a földön van. Ami az elején történt, az érvényes lesz mindvégig. Higgyétek el nekem, hogy az ős gyülekezet a minta gyülekezet. Nem létezik egy más példa, mint amit az apostolok cselekedeteiben találunk. És nincs más mérce sem a szellem keresztségre nézve, mint ami a Szentírásba ránk lett hagyva. Ezzel a kérdéskel szembe kell néznünk Isten színe előtt, és higgyétek el, hogy Isten csak jót akar nekünk. Ő nem akarja, hogy bárki is lemaradjon. Azt akarja, hogy ő visszajövetelének napján az övei, akiket annyira szeretett, és a Golgotán meg is váltott, vagy megvásárolt, hogy az övei hozzá legyenek vezetve, és hogy az ő szelleme véghez vigye az átalakulást is. Szeretném felolvasni ezt a részt a Joel prófétából. Nálunk ez a Joel harmadik fejezet első versében található, a francia és az angol Bibliában pedig a Joel második fejezete 28. verse. A fejezetek felosztása itt kissé eltérő. Nálunk a Joel 3, más fordításokban Joel 2:28. Itt ez áll, és azután meg fog történni, vagy bekövetkezik, hogy kiárasztom az én szellememet minden húsra, úgyhogy fiaitok és leányaitok profétálni fognak, vagy jövendőlni a fordítástól függően, és vénjeitek álmokban kinyilatkoztatásokat kapnak, ifjaitok látomásokat látnak, és így tovább. Ez volt az ígéret, amelyet Isten megadott. Ézsaiás próféta által is a 28. fejezetben nagyon világosan kifejezésre lett juttatva, hogy mit akar Isten tenni, és hála neki, hogy meg is tette. Ma már senkinek sem kell várnia, hanem Isten szelleme ki lett árasztva, és mindannyiunk számára rendelkezésre áll. Az Ézsaiásról 8. fejezet 12. verse, talán már a 11-est is elolvassuk, azután a 12-t, Ézsaiás 28:11-12. Igenis, dadogó, ajkú és idegen nyelvű emberek által, és idegen nyelven fog beszélni ehhez a néphez. Ő, aki azt mondta nekik, ez a nyugvó hely, szerezzetek, vagy idézzetek, idézzétek elő a nyugalmat a megfáradtaknak, és ez a pihenő hely, de ők mégsem akartak hallgatni. Arra gondolva, hogy holnap Izraelbe repülünk, már is nagyon örülök ennek, mint ritkán korábban. Újra elolvastam Ézsaiás prófétából, még azt is, mégpedig az Ézsaiás második fejezetéből. És itt már is megvan a végidőre való utalás. De nem csak ennyi, hanem Ézsaiás a második fejezetben az összefoglalás a második verstől. A végidőben fog megtörténni, hogy az Úr templom hegye szilárdan áll majd a hegyek tetején, és felmagasztosultan a magasságok fölött. Akkor minden pogány nép oda fog özönleni, és számos nemzetek népe fog oda vonulni, vagy oda seregleni, és azt mondani, gyertek, hadd menjünk fel az Úr hegyéhez, a Jákob istenének házához, hogy megtanítson bennünket az ő útjaira, és mi az ő ösvényein járjunk, mert a Sionból fog származni, vagy jönni a tanítás, és az Úr ígéje Jeruzsálemből. Mi mindannyian, akik már jártunk Jeruzsálemben, tudjuk, hogy a templomhegy a Sion hegye, a Mória hegy egyik kiugrója, ahol Ábrahám fel lett szólítva feláldozni fiát Izsákot. Tudjuk azt is, hogy az utolsó úrvacsora helyszíne és az a hely, ahol a szellem kitöltetése megtörtént, ugyanaz az épület, és mindmáig fennmaradt. Néhányszor is jártam benne, ott a Sion hegyen. A Sion hegyről, Jeruzsálemből terjedt el az egész világra az igaz tanítás. Itt nem tudom elkerülni, hogy megjegyezzem, hogy Rómából indult, vagy származott minden zűrzavar és a hamis tanítások, és onnan terjesztve lettek az egész nagyvilágra. Az igazi tanítás a Sion hegyéről, Jeruzsálemből indult ki, ahol a próféták és az apostolok, ahol a mi Urunk maga járt és beszélt, és azt mondja, én választottam ki Jeruzsálemet. Ez a nagy király városa, és az is maradt. Hálásak vagyunk az Úrnak, hogy visszavezetett minket a forráshoz, sőt, a kezdetekhez. Bár csak sikeres lenne a mi Urunknak az is, hogy nem csak doktrinálisan, vagy az ismeretelmélet szintjén juttasson el minket oda, hanem személyes tapasztalatainkon keresztül is Istenünkkel, hogy valóban mindannyian részesülhessünk ebben a tapasztalatban, annak kihatásaiban, a szellem ajándékaiban és gyümölcseiben, hogy egy Isten által megáldott, a szellem erejével felruházott, teljesen józanul és kiegyensúlyozottságban maradni, Isten szeretetében beágyazott gyülekezet lehetnénk. Amint már mondtuk, a Golgotán, ami Urunk és megváltunk, bebizonyította irántunk való szeretetét. Mert annyira szerette Isten a világot. És azt hiszem, tegnap vagy tegnap előtt volt, amikor imádságban azt mondtam az Úrnak, hogy jelenleg is ugyanezzel a szeretettel bánjon az ő gyülekezetével, mint amilyet a Golgotán kimutatott. Értitek, mire gondolok ezzel? Hogy tekintsen el minden ostobaságainktól és hiányosságainktól, emberi gyengeségeinktől, méltatlanságainktól, hibáinktól, és bocsásson meg nekünk, és kegyelmet gyakoroljon a törvény helyett, ahogy megvan írva, az irgalmasság diadalmaskodik az ítélet felett. Nekünk megadatott az irgalmasság. Isten szeretete nem csak itt Isten könyvében áll leírva, hanem a Golgotán meg is nyilvánult, és a Szent Szellem által ki kell legyen árasztva a szívünkbe. Így áll a Rómaiakhoz írt levél 5. fejezetének 5. versében. Isten szeretete ki lett árasztva Szent Szellem által a mi szívünkbe. Tehát a Szent Szellem kiáradása, azután a Szent Szellem gyümölcsei. A szellem kiáradása nélkül nincsenek meg a szellem gyümölcsei, és az ajándékai sem. A szellem kiáradásával jönnek a szellem gyümölcsei és ajándékai. Sokan azt mondják, amikor Galata 5. fejezetének 22. versét olvassák, a szellem gyümölcse pedig ezek, és így tovább, akkor fel van sorolva a szellem 9 gyümölcse ugyanis. De higgyétek el nekem, miért ha azt is gondoljuk, hogy van szeretetünk, örömünk, békességünk, akkor még mindig felmerül a kérdés, vajon ez a békesség, ez az öröm, ezek a gyümölcsök, amelyeket mi hoztunk magunkkal, vagy azok a gyümölcsök, amelyeket Isten szelleme munkált ki belőlünk. Én nem csak egy olyan általános szeretetet szeretnék, hanem az isteni szeretetét szeretném, azt a szeretetet, amelyet a Szent Szellem árasztott ki a szívünkbe. Tehát szükségünk van a Szellem kitöltetésére, szükségünk van a Szellem keresztségre, szükségünk van, higgyétek el nekem, mondjatok egy amment rá, amen, mondjátok nyugodtan időnként egy amment, különben itt kétségbe fogok esni. Isten hűséges. Amit az elején tett, azt a végéig is meg akarja tenni. Talán valaki azt mondhatja, vajon szükséges-e újra erről prédikálni, de nézzétek, hiszen olyanon érkezők csatlakoznánk hozzánk folyamatosan, és a legkülönbözőbb hit irányzatokból érkeztünk, mindannyian, és bizonyos dolgok még mindig a szívünkben és a gondolatainkban vannak. Hadd jöjjön létre itt egy valóban bibliai orientáció. Egyébként hiába futunk és fáradozunk ide. Itt összegyűltünk Isten színe előtt, hogy meghallgassuk, ami az elején lett hirdetve és átélve, hogy hitben elfogadjuk, hogy ugyanazokat a tapasztalatokat megszerezzük. Nézzétek! Ehhez is ki kell mondani talán egy szót még. Amikor bizonyos körülményekre, emberekre vagy eseményekre nézünk, ahol vagy amelyeknél fogva a dolgok nem éppen olyan jól alakultak, és talán akkor arra a következtetésre jutunk, és azt mondjuk, amennyiben ez az eredménye, akkor én inkább lemondok róla. De én nem igazán. És itt mindannyian elolvashatjátok a Zsidókhoz írt levél 6. fejezetét szívből. Még ha léteznek is olyan emberek, akik elhagynak minket, akik részesültek a Szent Szellemben, megízlelték a jövő világ erejét, és befogadták Isten becses ígéjét, ha azután valamikor a saját útjukat járják, de hiszen ez nem akadályoz meg engem abban, hogy Istenhez ragaszkodjak továbbra is, és átéljem azt, amit ő megígért. Hiszen a mi példaképünk nem azok a dolgok, amelyek rosszul sültek el, vagy sülnek el, hanem a mi példaképünk Isten ígéje. És úgy gondolom, hogy az Úr meg fog ajándékozni bennünket azzal a kegyelemmel, hogy ezekben a napokban megtaláljuk a valódi egyensúlyt, kiegyensúlyozottságot, teljes meggondoltságban, de mégis belső buzgalommal Isten színe előtt. Még egyszer szeretném hangsúlyozni. Ne nézzünk azokra a dolgokra, amelyek valamilyen módon rosszul sültek el és alakultak valamikor. Nézzünk az Úrra. Ne mondja senki, igen, ez is vagy amaz is meg volt keresztelve Szellemmel, és ez vagy amaz történt vele vagy tette. Ne tegyétek ezt, hanem tekintsetek az Úrra. Ő az, aki Szellemmel is tűzzel keresztel. Ő az, aki elvezeti az ügyülekezetét a tökéletességre. Persze, amennyiben földi szemmel néznénk, akkor azt mondhatnánk, igen, hányan vannak, akik a szellemi keresztséget megkapták. Egyedül az amerikai nyugati parton több mint 6 millió, és mindannyian mégis a saját útjukat járják. Nevetni tudnak a bibliai igazságokon. De hagyjátok őket menni! Hagyjátok őket menni! Ha megízlelték a mennyei dicsőséget, de aztán nem engedik, hogy Isten szelleme minden igazságra elvezesse őket, akkor Istennek is el kell eresztenie őket. Hadd legyünk mi azok, akik a teljes igazságban akarnak kalauzolva lenni. Szeretnénk megtapasztalni, átélni Isten, de nem csak azért, hogy másoknak mutogassunk valamit, hogy megtapasztaltuk Isten. Készek vagyunk velem végigmenni az egész útat, hinni Isten teljes ígéjében, és átélni mindazt, amit az ő ígében megígért. A Máté 3-ban megtalálható jó ismert beszéd, amelyet Keresztelő János tartott, és amelyet itt hangoztatott. A Máté 3. fejezetének 11. és 12. verse. Én ugyan csak vízzel keresztellek titeket a bűnbánatra, de az, aki utánam jön, erősebb nálamnál, és én nem vagyok méltó arra, hogy levessem a cipőjét, vagy feloldjam a cipőjét. Ő fog benneteket megkeresztelni Szent Szellemmel és tűzzel. Ő kezében tartja a gabonalapátot, a szelelő rostát, és alaposan megtisztítja a cséplő szérűjét, a búzát összegyűjti a csűrbe, a pejvát pedig kiolthatatlan tűzzel égeti el. Tehát minden az ő kezében van. Nem létezik egy olyan prédikátor, akinek az lenne a feladata, hogy a szérűn takarítson, akinek a kezében lenne a gabonalapát, a szelelőrosta. Nem, az Úr az. Csak is ő és senki más. Mi mindannyian az ő kegyelmeire vagyunk utalva, és senki sem ítélheti meg a másikat, megbírálni vagy akár elítélni. Amennyiben Isten nem lett volna kíméletes velünk szemben, ma nem lennénk itt, és nem járnak az élethez vezető úton. Minden, ami Istenünk kegyelmének köszönhető. Pünkösd napján, amint már említettük is, Isten szelleme leszállt az első sokaságra, a testvéreinkre és a testvérnőkre, és ne feledjétek, Isten mindenben a saját módján mutatkozik meg, ahogyan Isten első fiai és leányai, mint a hajnal harmatából születtek, ahogyan az Ótestamentumban, a Zsoltárokban írva van, Zsoltár 110:3, úgy Isten a pünkös napján természet feletti módon megalapította az ő gyülekezetét, elküldte az ő szellemet, és akkor megtörtént. Elolvasom, itt van leírva. Mindenki ismeri. Elolvasom az apostolok cselekedetei 2. fejezetének 3. versét. És nyelvek jelentek meg nekik, mintha tűznyelvek lennének, amelyek felosztódtak, és amelyek közül mindegyikükre egy-egy rátelepedett. Körülbelül 120-an voltak, és nem 10 vagy 50 ember lett megkeresztelve szellemmel, hanem mindegyikükre kivétel nélkül. Higgyétek el mégis, ez az élmény mindenkié, vagy mindenkire nézve hivatkozik, aki hívővé vált és követi az Urat. Elolvasom még egyszer. És nyelvek jelentek meg nekik, mintha tűznyelvek lennének, amelyek felosztódtak, és amelyek közül mindegyikükre egy-egy rátelepedett, és mindannyian, nem csak néhányan, és mindannyian beteljesedtek Szent Szellemmel, és más nyelveken kezdtek el beszélni, ahogyan a Szellem adta nekik a szavakat kimondani. Így van leírva. De hiszen mondjátok már mindnyájan egy amment erre. Amen, ez ugyanis megengedett alkalmanként, hiszen az amen nem arra vonatkozik, aki itt olvas, hanem arra, ami fel lett olvasva. Amen. Egy belső beleegyezésünk van, és nincs ellenállás bennünk a szívünkben. Szeretnénk, hogy Isten kinyilatkoztassa magát. A szívünk ügyelette, hogy a gyülekezet fel legyen vértezve a magasságból jövő erővel, de hiszen nincs más lehetőségünk. Ha magunk is meg tudtuk volna tenni, már régen megtettük volna. Felolvastam, az Úr így szól. Nem hadseregek erejével és nem erőszak bevetésével, hanem az én szellemem által fog megtörténni, mondja az Úr. Így történt az új szövetség gyülekezet alapításának napján. Szeretteim, most ugyanazon a helyzethez tartunk, most a végen, ugyanazon tapasztalatokhoz, ugyanazon az erő kihatásaihoz, és a Szent Szellem kinyilatkoztatásaihoz. És a szívünkben egy igazán bibliai jellegű hitet kell hordoznunk, hogy ne legyen bennünk a legkisebb ellenállás sem, hanem minden esetben bármi is álljon az írásban, szívből elfogadjuk, és magunkévá tegyük. Az apostolok cselekedeteinek 8. fejezetében Fülöp nagyszerű dolgokat élt át Istennel és azokkal is, akik hívővé lettek, nagy csodák és jelek történtek. De figyeljétek meg! Ő nem volt úgy, mint János és Péter, akiket Isten elrendelt arra, hogy még tovább menjenek. Evangélistaként az volt a Fülöp feladata, hogy hirdesse az evangéliumot. A betegek átélték a gyógyulásukat, aztán megkeresztelkedtek, és ennyi volt. Ennyi volt. Mennyire hálásuk lehetünk azért is, hogy nem egy ember tett meg mindent, hanem hogy Isten elosztotta az ajándékokat és a szolgálatokat a gyülekezetben. Különben az apostol azt mondhatná, nincs szükségem az evangélistára, vagy az evangélista nincs szükségem az apostolra. Isten elrendelte a szolgálatokat a gyülekezetbe, és amennyiben Isten rendelt el minket is, akkor először is fel fogjuk ismerni, hogy szükségünk van más testvérekre, akiket Isten elrendelt, és hogy nem arra vagyunk hivatottak, hogy mindent mi csináljunk. Megértettük ezt is, Isten így osztott el az ő testében azért, hogy minden feladat elvégezhető legyen. De kérlek, ne csak egytől, hanem mindazoktól, akiket Isten rendelt el erre. Az apostolok cselekedetei 8. fejezetének 15. versében ez áll. Vagy a 15. versétől. Ezek miután megérkeztek, imádkoztak értük, hogy megkapják a Szent Szellemet, mert még egyikükre sem szállt le, hanem csak az Úr Jézus nevére lettek megkeresztelve. Ennek következtében kézrátétellel imádkoztak, és azok megkapták a Szent Szellemet. Itt nincs leírva részletesen, de Simon látta, hogy a kézrátétellel kapták meg a Szent Szellem ajándékait, vagy a Szellem keresztséget, és aztán hirtelen ő is egy ilyen ajándékot akart kapni. Péter visszautasította, és azt mondta, hogy telve van rossz indulattal és keserűséggel, és az igazságtalan rabságába süllyedt. Először a bűnbánat, a keresztség, azután a szellemkeresztség. Így van ez, a sorrend néha megváltozhat, ha Isten úgy vezeti, és más nem volt lehetséges előzőleg. Úgyhogy a szellemkeresztség megelőzi a vízkeresztséget. De egy dolog biztos, a vízkeresztség minden bizonnyal következik azután. A vízkeresztség bekövetkezik. Itt van az apostolok cselekedete 10. fejezetének 44. versétől. Apostolok cselekedete 10 a 44. verstől. Miközben Péter még ezen a módon beszélt, a Szent Szellem leszállt mindenkire, aki hallgatta az ő beszédét. A zsidó származású hívők, akik Péterrel jöttek, nagy megdöbbenéssel vették tudomásul, hogy a Szent Szellem ajándéka a pogányokra is ki lett árasztva. Mert ők hallották őket nyelveken beszélni és Istent magasztalni. Péter pedig így szólt tovább. Itt nem egy olyan gyülekezettel van dolgunk, amely már megkapta a szellem keresztséget. Itt olyan emberekkel van dolgunk, akik újonnan csatlakoztak, akiknek először hirdetve lett az íge, és akik meglettek keresztelve szellemmel. Éppen ezért van minden alkalommal az egész világos leírás arról, hogy mi hogyan történt, mert hallották őket nyelveken beszélni és Istent magasztalni. Péter pedig így szólt azután, vajon megtagadhatja valaki a vizet ezektől az emberektől, akik ugyanúgy megkapták a Szent Szellemet, mint mi is, hogy meg legyenek keresztelve, ezért elrendelte, hogy legyenek megkeresztelve a Jézus Krisztus nevében. Erre megkérték őt, hogy maradjon még néhány napig velük, vagy náluk. Ez Isten szent szava. Még egyszer kifejezésre szeretném juttatni a kérésemet. Tartózkodjunk mindattól, amit az emberek hisznek és tesznek, minden hagyománytól és mindattól, ami nem egyezik meg az ígével. Hadd gondoskodjunk arról, hogy a mi személyes hitélétünk bibliai alapokon alapuljon, nyugodjon, és hogy a szellemkeresztség során azt várjuk, amit testvéreink és a testvérnők is átéltek, amikor részesültek benne. Egyetértek ezzel, hiszen nincs már lehetőség. Vagy elvárnátok-e azt tőlem, hogy egy más evangéliumot hirdessek, mint amit Péter és Pál is hirdetett? De természetesen, hogy nem, ugye? Akkor örüljetek annak, hogy a tiszta igazság, az apostoli igazságok ebben a generációban újra a gyertyatartóra lettek állítva. Örüljetek annak, hogy újra megtapasztalhatjuk és átélhetjük Istent, és mondom nektek, hogy nem fogunk csalódni. Isten megfogja, vagy vissza fogja igazolni az ő ígéjét, hiszen nem tehet másképp. Az utolsóknál is olyan kell legyen, és azt kell cselekednie, mint az elsőknél volt és cselekedett. De hiszen miben támaszkodhatna hitünk másként? Természetesen, hogy várjuk a visszaszolgáltatást, ahogy meg lett ígérve, és a felüdülés idejét az Úr színe előtt. És ebben minden benne lesz. Ajkaink még hirdetni fogják Isten nagy tetteit, nyelvünk még Isten szolgálatában lesz állítva. Istennek lesz egy népe azon a földön, egy elsőszülöttek gyülekezete, felkenve szent szellemmel, felvértezve a magasságból jövő erővel, hogy még egyértelműbben átélhessük Isten ígéjének visszaigazolását. Az apostolok cselekedetei 11. fejezetében, a 12. versben olvashatunk erről. Péter az, aki itt beszél. Apostolok cselekedetei 11. fejezet, a 12. vers. És a szellem megparancsolta nekem, hogy minden habozás nélkül elmenjek velük. De még ezek a hat testvérek is elkísértek engem itt, és bementünk a mazember házába. Ő pedig beszámolt nekünk arról, hogy hogyan látta az angyalt az ő házában, aki ott állt, és azt mondta, küldj Joppéba küldötteket, és hozast ide Simont, akit Péternek is neveznek. Ő olyan szavakat fog mondani neked, amelyek által te és egész házad népe meg lesz mentve. Még miközben aztán elkezdtem beszélni, a Szent Szellem leszállt rájuk, akár csak ránk is az elején. Másképp nem lehet. Meg kell maradjon minden ennél a mintaképnél. Egy ideje már beszéltünk erről itt. Mózesnek az lett mondva, gondoskodj arról, hogy mindent a hegyen mutatott mintakép szerint cselekedj vagy készíts el. Noé mindent úgy tett, ahogy meg lett mondva neki. Istennek van egy szabványa, Istennek volt egy mintaközössége, és ugyanez a szabvány vonatkozik ránk is ebben az időben. Nem tehetünk másképp, és hadd tegyem hozzá, nem is akarunk másképp eljárni. Nem szeretnénk megtéveszteni magunkat, hanem ott akarunk lenni, ahol testvéreink is vannak, akik megtapasztalták Istent. De most hallgassátok meg a következőket. A Szent Szellem leszállt rájuk ugyanúgy, ahogy ránk is az elején, de hiszen pontosan ez a lényeg. Itt Péter beszél, aki a pünkös napján a 120 közzé tartozott, és azt mondja, hogy akik ugyanúgy részesültek a Szent Szellemben, mint mi is az elején. Ha csak nem lehet itt ugyanúgy mondani, hogy ugyanúgy kaptuk meg mi is a Szent Szellemet, ahogyan ők ott az elején megkapták. Ugyanazzal a kihatással, ugyanazokkal a jelekkel, minden velejárójával, amit Isten természet feletti módon hozott létre. És képzeljétek el, milyen ígére gondolt Péter abban a pillanatban. Azt mondja itt a 16. versben. Akkor eszembe jutott az Úr szava, ahogyan azt mondta. Észrevettétek-e? Nem arra gondolt, amit valaki más mondott, hanem az Úr szavára gondolt. Amikor bibliai élményekről van szó, hadd gondoljunk mindig az Úr szavára, és tegyük fel a kérdés, mit mond erről az írás, vagy ezzel kapcsolatosan, és aztán megkapjuk az isteni választ, különben csak valaki más válaszát kapjuk, de mi ezt nem is akarjuk, hanem az isteni választ szeretnénk. Akkor eszembe jutott az Úr szava. Halleluja! Magasztalva legyen a mi Istenünk! Szeretném átélni azt a napot ezen a helyen, amelyen mindannyian az Úr szavára gondolunk, a Joel próféta szavára, az Ézsaiás próféta szavára, a mondjátok, a Zakariás próféta szavára, az apostolok cselekedetei 2:18-19-ben írott Istenünk szavára. Hányan szeretnék, hogy az apostolok cselekedetei megismétlődjenek újra? Elolvasom még egyszer, és aztán a végéig. Akkor eszembe jutott az Úr szava, amikor azt mondta, János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban Szent Szellemmel lesztek megkeresztelve. János vízzel keresztelt, ahogy olvastuk, de ő azt mondta, hogy ő lesz az, aki Szent Szellemmel és tűzzel fog titeket megkeresztelni. Látjuk tehát, hogy az apostolok cselekedeteiben egy igazán világos kép lett adva, kristálytiszta nap, fényesen világos mindenki számára, aki látni akarja. Üdvös boldog az, aki belsőleg teljes mértékben lépést tud tartani. Üdvösen boldog az, aki elmondhatja, Uram, te így ígérted meg, én elhiszem, hiszem, ahogy az írás mondja. Mit mondott erről a mi Urunk a János 7-ben, ahogyan az írás mondja szó kifejezéssel, való utalással? János 7, 37. és 38. vers. Az ünnep utolsó nagy napján Jézus ott állt és hangosan köztudomásra juttatta. Tehát fontos volt, nagyon fontos volt, hogy felemelje a hangját, hangosan köztudomásra juttatni. Aki szomjazik, jön én hozzám és igyon. És aki hisz én bennem, ahogyan az írás mondja, annak belsejéből élő víznek folyamai fognak ömledezni. Azután rögtön megadja a magyarázatot is. Ezzel azonban a Szellemet értette, vagy arra célzott, amelyet azoknak kell megkapniuk, akik hitre jutottak ő benne, mert a Szent Szellem ugyanis még nem volt megérkezett, mert Jézus még nem lett felemelve a dicsőségbe. Minden bibliai sorrendben lett állítva. Aki hisz én bennem, amint az írás mondja, annak testéből élő víznek folyamai ömledeznek majd. Isten áradatokat akart kiönteni a száraz földre. Isten esőt és áldást akart adni az ő vető magjára. Ki akarta árasztani arra, ajándékba akarta adni, amennyiben mi isteni vetőmag vagyunk, és az nem lehet, hogy kétféle dolgot hozzon elő, mert minden a maga fajtája vagy jellegzetésége szerint hoz elő. Ő az elsőszülött, mi az elsőszülöttek, ő az Isten fia, mi az Isten fiai és leányai. Pál apostol pedig egyértelműen írja a Rómaiakhoz írt levél 8. fejezetében, hogy mi a Szellem zsenge gyümölcseit birtokoljuk. Szeretteim, ez szükséges. Mi meg kell tapasztalnunk ezt Istennel, és azután hűségesen követnünk kell őt. Ez nagyon fontos. A Szellemkeresztség megtapasztalása még senkinek nem garantálja, hogy el lesz ragadtatva. Aki kitart mindvégig, aki engedelmesen követi Isten, szófogadóan, de kezdjük el helyesen, mégpedig Istennel, ahogyan az írás mondja, hogy mi is megemlékezzünk az ígéret szavairól, amikor ez velünk történik, amikor ez velünk megtörténik. El tudjátok-e hinni, hogy ez meg fog történni? Nyilván én elhiszem. Csak egy kicsit kell, meg kell nyílnunk, jobban bízni az Úrban, hálát adni nekik, félretenni a hitetlenséget és a kétségeket, és egyszerűen azt mondani, Uram, Te vagy az én Istenem, Te megígérted. Én elhiszem, és Te meg fogod tenni. Meg fogjátok látni, teljes bízalomban, Istenünkben ez meg is fog történni. És mi magasztalni fogjuk őt azért, amit értünk tett, vagy rajtunk. És akkor, drága testvéreim, amennyiben a mi tapasztalataink pontosan megegyeznek azzal, amit testvéreink és a testvérnők az elején átéltek, micsoda bizonyosság tölti el akkor a szívünket. Ha még mindig valamilyen módon keresnünk kell valamit, hogy bizonyosságot szerezzünk magunknak valami felül, akkor az a valami még mindig nincs meg. Mert ha megvan, már nem kell keresnünk, mert akkor már megvan. És én igazán szeretném, hogy mindannyian, a testvérek és a testvérnők, mind megtapasztalják Istent a Szent Szellem hatalmas kiáradásán keresztül, hogy ő teljes mértékben elfoglalhassa egész életünket, hogy valóban senki ne éljen többé önmagának, hanem mivel meghaltunk és feltámadtunk ő vele, akkor ő vele egy új életben is járjunk. Járhassunk, megengedve neki, hogy úgy cselekedjen, ahogyan ő akarja. Nem haderővel, nem erőszakbevetésével fog ez megtörténni, hanem az én szellemem által, mondja az Úr. Ennél fogva csak annyit mondhatunk, hűséges Uram, tedd meg még egyszer, áraszd ki még egyszer a szellemedet a te vetőmagodra. Ajándékozz meg a felüdülés idejével, vértesz fel minket a magasságból jövő erővel, éppen azért a feladatért, amelyet Isten ránk bízott, vagy amelyben állított. Őt, ami hűséges Urunkat illeti minden tisztelet, minden hálátatosság és minden dicsőítés. Én hiszem, szívből hiszem, hogy a vőlegény meg fogja tölteni az ő mennyasszonyát az ő saját életével. És szükségünk is van a szellemre, hogy végül is úgy legyen, ahogy meg van írva. A szellem és a mennyasszony mondják jövel. A szellem és a mennyasszony teljes összhangban lesznek juttatva egymással, és tanúságot tesznek Isten ígéjéről, ami Urunk hűséges. Ő megajándékozott az ígéretekkel, és be is fogja váltani. Magasztalva és dicsőítve legyen az ő szent neve. Amen. Hadd álljunk fel, és adjunk együtt hálát az Úrnak. Kinek van egy kórusa, amely illene ide? Énekeljük azt, hogy jöjj le a magasságból. Jöjj le a magasságból, jöjj, Urunk szelleme! Morajlás és szélfúvás kíséretében, ó, ne maradj távol! Morajlás és szélfúvás kíséretében, ó, ne maradj távol! Isteni tűz, szállj most alá! Te drága vagy nekünk, mennyei ajándék. Te drága vagy nekünk, mennyei ajándék. Mindannyiunkat együtt keresztelj meg a magasságból, hogy szent lángok legyenek láthatóak rajtunk, hogy szent lángok legyenek láthatóak rajtunk. Mennyei Atyám, szívemből köszönöm neked, a te drága és szent ígédet, amelyet mindez idáig megőriztél számunkra. Szeretet Uram, nem csak az ígét, az ígéretekkel, valamennyi ígéretekkel, hanem ugyanazokkal a tapasztalatokkal is, amelyeket mi is elvárunk tőled, és meg fogunk kapni. Hűséges Istenem, te vagy az Isten, és nem ember vagy. Te benned megbízhatunk, te benned hiszünk, te reát támaszkodhatunk. Szeretet Uram, te mindent jóvá fogsz tenni, csodálatosan fogod vezetni a te gyülekezetedet. Hűséges üdvözítőm, nem csak kérni szeretnék, hanem hálát is adni neked. Hálát adni neked azért, hogy el fogod küldeni a késői esőt, ahogyan elküldted a korai esőt is, hogy ki fogod árasztani a te szellemedet a te vetésedre. Uram, hogy megajándékozol bennünket új nyelvekkel, hogy dicsérhessünk és magasztalhassunk téged, sőt, még többet, hogy el legyünk pecsételve a Szent Szellemmel a testünk megváltásának napjára. Ó, Uram, te meg fogsz tenni mindent, ami még meg kell, hogy történjen a te visszajöveteled előtt. Itt vagyunk összegyűlve a te színed előtt, legyen, hogy a szent kenet az erővel való felruházás, az isteni pecsét, az isteni élet, a szellemi gyümölcsök, a szellemi ajándékok, az Istenből való élet megnyilvánuljon a te gyülekezetedben, a te szent neved tiszteletére és dicsőségére. Küldd el hatalmasan szellemedet, erősítsd meg a te ígédet, és ajándékozz meg mindannyiunkat ezzel a szellem keresztség élményével, ahogyan az elején is történt. Szeretett Uram, már ma magasztalunk és hálát adunk neked szívből. Neked van egy vérrel megváltott sokaságot, amely hisz a te ígédben, és amelyet a te szent szellemed vezet és irányít. Szeretett Uram, mi mindent szeretnénk, a szellem vezetését, a szellem irányítását, a szellemmel való beteljesülést, a szellem működését. Mindennel szeretnénk rendelkezni abból, amit megígértél. Szeretnénk átélni. Hála neked, hogy számolhatunk ezzel, és pedig hamarosan. Téged a mindenható Istent, illet a bensőséges köszönet, a Golgotáért, a hazugtak közül való feltámadásodért, a Szent Szellem kiáradásáért, vagy kitöltetéséért, alapvetően mindenért, hiszen minden mi érettünk történt. Közös részesedésünk lehet benne. Hadd legyünk megfeszítve veled, hadd legyünk veled meghalva, veled eltemetve. Ó, Uram, és veled egy új életve, életre kelve, új nyelveket, új szíveket, új életet, új szellemet szeretnél nekünk adni. Szeretet, Uram! Együttesen magasztalunk téged, felemeljük a te nevedet, és dicsérünk téged. Hűséges Istenem, emeld fel felettünk tekintetedet, és áldj meg minket. Az áldást is köszönöm neked teljes szívből ezen az összejövetelen. Halleluja! Sokaknak világosságot adtál, egyértelműséget, sok kérdésre választ adtál, és a dolgokat rendezetté tetted, a szemeink előtt a te szabad által, a szívünkben pedig a Szent Szellem által. Köszönjük ezt neked, szeretett Uram! Ezzel itt véget ért a saját útunk, a saját életünk, a saját gondolataink. Ezzel itt kezdődik el veled egy új kezdet az élő Istenünkkel. Köszönünk neked mindent, magasztalunk téged, te már is munkálkodsz a te szent szellemed által közöttünk. Közhírré teszem a te győzelmedet, a Golgot a győzelmét. Halleluja! És egész szívből és teljes lelkemből magasztallak téged. Halleluja! Halleluja! A te csodálatos és szent nevednek. Halleluja! 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 Amen!